Kedves gyülekezet, ma délelőtt a Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasom az igét. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a negyedik fejezetnek, vagyis az utolsó fejezetnek a negyedik verse, illetve az ötödik versének az utolsó mondatát hallgassuk meg fönnállva. Tehát Pál apostolnak Filippi beliekhez írott leveléből a negyedik fejezet negyedik, illetve az ötödik verséből így szól az ige. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, az útmutatónk az advent harmadik vasárnapjára ezt a igét állította elénk a hétre, vagy talán az utolsó advent vasárnapra szóló gondolatként az örömnek az üzenetét. Mondhatjuk azt, hogy így készülve a karácsony üzenetére, készülve a karácsony ünnepére, talán nem is lehetne szebb, bátorítóbb gondolat, hogy legyen az életünkben öröm. Na de a kérdés az, hogy milyen örömről is beszél a Szentírás, és tulajdonképpen hogyan is lehet miénk ez az öröm. Mi is az az öröm, amiről tulajdonképpen az apostol beszél, amiről ő azt mondja, hogy olyan jó lenne, hogyha ez az öröm betölteni a mi szívünket. És ahhoz, hogy megértsük ennek az örömnek a lényegét is, hogy megértsük, hogy milyen öröm is az, amiről advent negyedik vasárnapja szól, egy kicsit menjünk vissza az időben, és lapozzuk végig azokat a gondolatokat, amelyek az adventben előttünk voltak. Minden vasárnap egy-egy igében az útmutatónk elénk állítja az adventre való készülődésnek a folyamatát, és hogyha ezt végignézzük, akkor meglátjuk azt, hogy mi is lehet az az öröm, amiről az advent negyedik vasárnapja szól. És csak néhány gondolatban szeretném ezeket az előttünk lévő, vagy az elmúlt heteknek az igéit a testvérek elé állítani. Hisz az advent a útmutatónk szerint az igék szerint úgy érkezett az életünkben, ebben az évben is, ahogy ezt Zakariás próféta állította elénk az ő könyvében, amikor azt mondta, és azt az örömhírt állította elénk, hogy királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. És így jött az advent be ebben az évben is az életünkben, hogy emlékeztetett bennünket az Isten igazságára, az igazságosságára. És hát be kell vallani nekünk, hogyha az isteni igazságosságot látjuk az Istenben, akkor az embernek letörhet a mosoly az arcáról. Mert ha Isten igazságos, akkor igazságosan fog bennünket megítélni. És hogyha Isten igazságosan fog megítélni, akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy ki állhat meg ő előtte. Ki az, aki képes arra, hogy Isten előtt tiszta szívvel megálljon. Emlékezzünk csak Péter találkozására ott a Genezáreti tó partján, amikor az Úr Jézus megsokasítja, vagy ki húzatja a halakat Péterrel, és olyan sok hal volt, hogy egyedül nem volt képes kihúzni, és hívta a barátait, és amikor a partra értek, akkor Péter leborult az Úr előtt, és azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Meglátja az Úr Jézusnak a tisztaságát, a szentségét, és ugyanakkor meglátja az ő bűneit, meglátja az ő igazi énjét abban a tisztaságban, és azért mondja ki, hogy Uram, hát ki állhat meg te előtted? Hogyan állhatok meg a te szentséged előtt? Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És amikor erre ráébrez bennünket az Úr, mert jön az Úr, aki igazságos, aki szentséges, akkor hogyan állhatunk meg előtte? És ebből a, mondhatjuk, reménytelen állapotból akar bennünket az Úr kizökkenteni, amikor második vasárnapon elénk állítja a következő igét a Lukács evangéliumából, amikor azt mondja, hogy egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Ami tovább lép, és vezet bennünket, hogy végül az öröm a miénk legyen, mert arról beszél, hogy nem azért lehet nektek üdvösségetek, és nem azért állhattok meg az Isten szeretete előtt, és az Isten hatalma előtt, mert megérdemelnétek, hanem azért, mert jön az, aki megváltja a ti életeteket, hogy emeljétek fel a ti fejeteket. Mint hogyha Isten szeretné a szívünkre helyezni azt a gondolatot, amit annak idején Jónás fogalmazott meg hatalmas igazságként, bár nyilván aki ismeri az ő történetét is, hát itt többen ismerjük, az nagyon jól tudja azt, hogy mennyire érdekes összefüggésben hozza Jónás ezt a gondolatot az Úr elé, de attól az igazsága fönnáll, amikor azt mondja, hogy tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, és nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Vagyis arról beszél, hogy Isten annak ellenére, hogy megérdemelnénk az ő büntetését a mi bűneink miatt, de ő nagy irgalmasságú. Amikor Jézus elé hozzák a parázna asszonyt, és elmondják, hogy ő mit tett, abban a történetben olvassuk azt, hogy bár az Úr elítéli a bűnt, és nyilvánvalóvá teszi azt, hogy mindenki, aki bűnt követ el, az számíthat az isteni ítéletre. De ugyanakkor pedig arról is beszél, hogy aki bűnbánattal jön ő hozzá, annak ő megbocsát. Egyenesedjetek föl. Mint hogyha azt mondta volna annak idején ennek az asszonynak, hogy egyenesedjél föl, emeld fel a te fejedet, mert nem látom a vádlóidat, sőt, én sem vádollak téged. Olyan nagy dolog az, hogy Isten nem csak úgy mutatja meg magát, mint aki igaz és aki a bűn gyűlöli, és nem csak úgy mutatja meg, hogy igazságosan elítéli a bűnös embert, hanem ugyanakkor megmutatja azt, hogy kész megbocsátani azoknak, akik kitárják az ő szívüket előtte, akik készek arra, hogy bocsánatot kérjenek, megbánják az ő bűneiket, és ezek az emberek felegyenesedhetnek, mert elközelgett az ő váltságuk, és átélhették. És átélhetik azt, amit átélt ez az asszony is, amikor megtapasztalta az Isten bűnbocsánatát. És aztán jön a következő lépés, amikor a harmadik vasárnapján olvastuk az igében, hogy készítsétek az Úr útját, aki jön hatalommal. És itt a hatalom szót szeretném megemlíteni. Isten, aki jön hatalommal. De aki ebben a részben nem úgy áll előttünk, mint aki az ő hatalmát ellenünk, vagy a mi nyomorúságainkban szeretné megmutatni. Nem arról szól ez a hatalom, hogy Isten, aki megmutatja az ő hatalmát, aki világossá teszi számunkra azt, hogy ő milyen erős, és hogy ő mire képes, mint ahogy sokszor látjuk embereken, akik a hatalmukat arra használják föl, hogy a másik embert elnyomják. Nem. Ha az a király, aki jön hatalommal, az nem azért jön, hogy bennünket megnyomorítson. Nem azért, hogy a hatalmát a saját érdekei szerint használja fel, hanem arra használja fel a hatalmát, hogy bennünket megszabadítson a mi nyomorúságainkból, a mi bűneinkből. Mert ő szabadítóként jön elénk. És aki legyőzi és legyőzte a kísértét azért, hogy bennünket megszabadítson az ő fogságából. Mire használta az Úr az ő erejét? Olyan jó látni ott a pusztában a megváltót, aki 40 nap bőtölés után, amikor megjelent az ördög, megjelent a kísértő, az ő isteni erejét arra használta föl, hogy ellenálljon. És mondta ki minden esetben azt, hogy távozz tőlem, Sátán. Mert ő az erejét arra használja fel a mi életünkben is, hogy legyőzze a Sátán munkáját a mi életünkben. Ő jön hatalommal, és ezt a hatalmat nekünk is adja, hogy vele együtt győzhessünk. Az a megváltó, aki kimondta azt, hogy láttam a Sátánt, mint villámlást lehullani az égből. Tehát ő az, aki jön diadalmasan, aki felszabadítson bennünket abból a bűnből és abból az állapotból, amiben vagyunk. És így jutottunk el a negyedik vasárnaphoz, amikor is az örömre bátorít bennünket az Úr. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. De a kérdés az számunkra talán most is, hogy tudunk-e igazán örülni? Tudunk-e még örülni? Mert az ember sok mindennek örülhet, és így karácsony tájékán különösképpen sok-sok örömre adhat okot maga az ünnep. A karácsonyra mindig valahogy nagyon készül ez a világ, és hát valljuk be őszintén, hogy mi is nagyon készülünk. Valahogy ilyenkor az emberek egy kicsit megváltoznak. Valahogy, ahogy szokták mondani, kijön az emberből talán az az én is, ami egy kicsit jobb, ami egy kicsit jobban odafigyel a másik emberre. Valahogy még a legelvetemültebb emberben is valahogy előjönnek az érzelmek, az érzések. Ilyenkor egy kicsit jobban odafigyelünk talán a másik emberre. Ahogy az áruházakban jártam én is az ünnep előtti időszakban, azért olyan jó volt látni azt, hogy a különböző szervezetek, akik ott gyűjtöttek ételt és bármit, azt láttuk, hogy az asztaluk bőven meg van rakva. És mindenki jött és adott valamit. Igen, én hiszem azt, hogy Isten az embernek a szívét indítja arra, hogy talán így a ünnepi időszakban egy kicsit jobban odafigyeljen a másikra. Talán megpróbáljuk a másikat felemelni, felkarolni, igyekszünk egy kicsit szebb napokat adni a másik embernek, vagy talán valami örömöt eljuttatni az emberi arcokra. Igen, örülhetünk a családi találkozásoknak. Ezek örömöt jelentenek minden embernek. De mégis azt látom, hogy amikor az advent negyedik vasárnapján az apostol az örömről beszél, nem erről az örömről szól. Nem ezt az örömöt akarja elénk állítani. Nem annak az örömét, ami valóban jó is, amely tényleg megédesíti az embernek a szívét a hétköznapi hajtás és különböző problémák között. De ő egészen másról beszél, akkor, amikor az örömről beszél. Egy másfajta örömet tár elénk az Úr, az apostol. Azt mondja, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Mit is jelent az Úr szerinti öröm? Az Úrban való öröm. Mert ez az öröm nem azért van az embernek a szívében, és nem azért lehet a szívünkben, mert a külső dolgok úgy rendezetté válnak körülöttünk. Örülhetünk azért, mert ez is megvan, az is megvan, ezt is elkészítettük, azt is elkészítettük. Minden készen áll arra, hogy ünnepeljünk. Nem, ez az öröm sokkal mélyebb. Ez az öröm nem a külső dolgok rendezettségéből fakad, hanem abból a szívbéli békességből, amit Isten tud nekünk adni. És Pál apostol, amikor az örömről beszél, arról az örömről, amit szeretne nekünk átadni, akkor nem ezt mondja, hanem egészen másról beszél. Ha valaki ismeri Pál apostol életét, és hát sok-sok igén keresztül láthatjuk azt a Cselekedetek könyvéből Pálnak a egész életútját, és ebben még segít nekünk az a sok-sok levél, amit ő leíratott, és, vagy leírt és lediktált, és amelyeket mi is olvashatunk a Szentírásból, akkor elmondhatjuk azt, hogy Pálnak is abban az értelemben is sok-sok öröme volt, amiről általában az ember a karácsonyi örömöt, vagy a mindennapi örömöket megfogalmazza. Voltak barátai. Voltak mellette olyan társak, akiknek a szeretetét olyan szépen átélhette és megtapasztalhatta. Gondoljunk csak a Cselekedetek könyvének a 20. fejezetére, a jól ismert részre, amikor a filippi beliek kimentek hozzá a vének elbúcsúzni, és az ige azt mondja, hogy átölelték egymást, csókolgatták egymást, imádkoztak egymásért, és elengedték az apostolt. Én azt gondolom, hogy nincs szebb kifejezése az emberi szeretetnek, mint amit itt átélt Pál apostol. Azt a kedvességet, azt az emberi odafigyelést, amivel voltak mellette emberek. De ugyanakkor pedig azt kell látni, hogy nem csak ez, ami az ő életét átitatta, nem csak ezek az emberek voltak körülöttő, hanem a Szentírás arról is beszél, hogy voltak mellette vagy a közelében hamis atyafiak, olyanok, akiktől sok-sok bántást kapott, akik éppen nem a szeretetet, hanem a szeretetlenséget közölték felé, és ennek a fájdalmát kellett átélnie, amikor elmondja azt, hogy mennyi fájdalom éri. Nem csak a szolgálata kapcsán, a sokszor átélt elutasítás, hanem arról is beszél, hogy sokszor a testvérek is milyen szeretetlenül bántak vele, a gyülekezetnek a gondjai, amely sok-sok fájdalmat és keserűséget okozott számára. És ezek beárnyékolják azt az örömöt, ami ezen kívül van. Hiába vannak ott a lelkes testvérek, akik átölelik, akik megcsókolják, akik akik mellette állnak, akik, ha kell, akkor utána mennek és segítik, imádságban hordozzák, amikor ott vannak azok a terhek és gondok, amelyek a hétköznapokban mindezt az örömöt szeretnék beárnyékolni. A Filippi levelet, amiben éppen azt mondja a Filippi testvéreknek, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, ezt a levelet is börtönből, fogságból írja. És úgy belegondol az ember abba, hogy hát hogy bátoríthat valaki örömre, amikor ő maga is ilyen nehéz állapotban van. Ezek a nehézségek, ezek a próbák, ezek végig ott voltak Pál apostolnak az életében. És mégis azt olvassuk az igében, hogy tele volt örömmel. Öröme volt az Úrban. És ez az öröm nem szűnt meg azzal, hogy jöttek a problémák. Most, amikor készülünk karácsonyra, amikor készülünk ugye a szeretet ünnepére, akkor mi is próbáljuk úgy rendezni a dolgokat, hogy örömteli legyen a mi karácsonyunk. Úgy készülünk fogadni szeretteinket, vagy indulunk el meglátogatni a másikat, úgy, mint egykor Mária is tette, amikor elment ugye János édesapjához. Igen, ő is ugyanezt tette. Ő is kereste, akarta ezt a boldog találkozást. Igen, fontosak ezek a dolgok, de vajon az a vágy, ami benne van a szívünkben, hogy békességet, örömöt találjunk, ez megvalósulhat? Mert azzal, hogy mi is ünnepünk van, azért azok a problémák, azok a dolgok, amelyek nyitottak az életünkbe, ezek nem fognak megváltozni. Azok az emberi gyarlóságok, amelyek a szívünkben vannak, lehet, hogy megpróbáljuk néhány napra mélybe nyomni, de azok ugyanúgy előjönnek. És azok a sebek, amelyek ott vannak a szívünkben, életünkben, azok nem fognak megszűnni azért, mert szeretnénk néhány napot örömben eltölteni. Hát akkor miért örülhetünk? És mi okozhatja az örömet? Mi okozza Pál apostol örömét? Azt mondja Pál, hogy az jelenti az örömöt számára, hogy az Úr közel van. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, mert az Úr közel van. Mert közel van Isten a mi életünkben. És az előbb felolvastam Máriának a történetét, amikor az angyal megjelent neki, és amikor elment Erzsébethez, hogy elmondja ezt a tökéletesen jó örömhírt, akkor arra kell gondolnom, hogy miért örülhet az ember? Azért, amiért örült Mária is. Ami számára is egy csodálatos üzenet volt, amikor azt mondja neki az angyal, hogy örülj, kegyelembe fogadott. Miért örült Mária? Mert Isten az ő kegyelmébe fogadta. Mert nem nézett az ő bűneire. Nem nézett semmi másra, csak az ő szeretetére. És ezért mondja el az énekében Mária az ő örömében, hogy örvendez az én lelkem, az én megtartó Istenemben. Miről beszél Mária? Arról, ami az ő életében tulajdonképpen még nem történt meg. Még nem történt meg a megváltás. Az majd később lesz. Az, ami később a keresztván történik, azt még Mária nem látja előre. De az Úr közelében valahogy megtapasztalta az Isten szabadításának az ígéretét. Mert az Isten közelében érezte, megtapasztalta az Isten szeretetét. És ez az az isteni közösség az, amely békességet adott az ő szívébe. Még meg sem született az Úr Jézus. Még hol van a kereszthalál, a feltámadás? De ő már akkor arról beszél, hogy Isten meglátogatta az ő népét. Ó, mennyien örülnek, vagy örülni fognak ezen a karácsonyon, és emlékeznek arra, hogy megszületett a megváltó, a kicsi Jézus. És igen, egy nagy öröm ez az ünnep az ember számára. Öröm, amikor egy gyermeket láthatunk. Csak mindig arra gondolok, hogy ezek érzelmek. Nem több, mint egy érzelmi indulat, amivel egy gyermek felé fordul az ember. Főleg az, hogy nem volt hely a vendégfogadó háznál. És olyan sokan érzik azt, hogy hát ők többet tettek volna az Úrért. De Pál nagyon jól tudja azt, hogy az igazi öröm, ez nem egy érzelem, hogy láthatjuk az Istent. Nem érzelem, hanem az a bizonyosság, hogy Isten mellettünk áll. És nagyon fontos az, amit Pál később ki is fejez, mert számára a megváltás abban áll, amit a római levélben világosan elénk állít, amikor azt mondja, hogy én meg vagyok győződve arról, a megváltással, a megváltóval, az Isten szeretetével kapcsolatban, hogy engem sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi teremtmény nem szakíthat el az Istennek szerelmétől, ami van, ami Urunk Jézus Krisztusban. Mi az ő örömének az alapja? Az Isten világos ígérete, ami nem a körülményekben látszik meg, és nem a körülményekben mérhető, hanem abban az ígéretben, amit Isten megígért nekünk. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. Közel volt Máriához, és békességet adott neki. Közel volt a tanítványokhoz, és átsegítette őket minden nehézségen, és közel van hozzánk is. A mi örömünk az ünnepen ne csupán a szeretteinkkel való kapcsolatunkban mutatkozzon meg, ne azért legyen örömünk, hát azért is, mert jó a barátokkal, testvéreinkkel, szeretteinkkel együtt lenni, és örömben eltölteni a napokat, hanem lássuk meg azt, amit meglátott az apostol. Örüljetek az Úrban, örüljetek Isten jelenlétének, az ő igazságának, örüljetek annak, amit ő megígért, és annak, amit elvégzett értünk ott a keresztfán. Örülj, kegyelembe fogadott. Mert ahogy Máriát kegyelmébe fogadta az Isten, ahogy az ő népét kegyelmébe fogadta az Isten, úgy fogadott bennünket is az ő kegyelmébe. Mi, akik bűnösök voltunk, akik nem állhattunk meg Isten előtt, akik csak azt mondhatjuk el, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, miértünk jött el a megváltó. Emeljük fel fejünket, mert elközelgett a mi váltságunk. Emeljük fel fejünket, mert ő jön nagy hatalommal, és akinek van hatalma, legyőzni mind a mi életünkben is, azért, hogy az ő jelenlétével, az ő szeretetével betöltse a mi életünket, és teljes öröm legyen nálunk. Hát én azt kívánom, hogy ez az öröm töltse be a mi szívünket az ünnepre való készülődésünkben, annak az öröme, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, aki vállalta helyettünk a megaláztatást, vállalta a bűneinknek a büntetését, azért, hogy bennünket az ő szeretetére, az ő kegyelmére fogadjon. Hát örüljetek! Örüljetek mindannak, amit itt kaphatunk Istentől, de legfőképpen örüljünk, hogy közel van hozzánk az Úr, és Isten kegyelmébe fogadott bennünket is, mint Mária. És ez az öröm töltse be a mi szívünket ezen az ünnepen is. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.